19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
162 helyszínen dolgoztak a tűzoltók az év utolsó napján. Éjfél után egy perccel születtek meg az új év első vidéki babái Miskolcon és Nyíregyházán. Ismét tömegek köszöntötték együtt az új évet Miskolcon a Szent István téren. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 162 helyszínen dolgoztak a tűzoltók az év utolsó napján, ebből 86 tűzeset, 76 műszaki mentés volt, és 27 sérült ellátásában vettek részt. Az Alavár megyei Gelsén lakástűzben halt meg egy ember. Tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 45 tűz keletkezett, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 4 lakás vált tűz miatt lakhatatlanná, Somogy, Zala, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben összesen 11 ember elhelyezéséről kellett gondoskodni. Sopronban, Keszthelyen és Debrecenben kigyulladt tűzijáték telepek adtak munkát a tűzoltóknak, áll a közleményben. Egyaránt éjfél után egy perccel születtek meg az új év első vidéki babái Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Miskolcon és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyíregyházán. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház tájékoztatása szerint a Miskolcon született kisfiú spontán szüléssel jött a világra, és a Milán nevet kapta. A gyermek 3330 grammal és 50 centiméterrel született, az édesanyának ő az első gyermeke. A Nyíregyházi Jós András Oktatókórház közleménye szerint intézményükben az év első újszülöttje, Szófia természetes módon született 2900 grammos súllyal és 47 centiméterrel. A kislány a család első gyermeke, édesanyja 22 éves. Szintén egy kislány, Zoé az év első fővárosi újszülöttje 2025-ben a budapesti állami intézményekben. Zoé 0 óra 43 perckor 2620 grammal és 51 centivel természetes úton született a DPC Szent Imre kórházban. A kislány a család első gyermeke, édesanyja 27 évesen szülte. Ismét tömegek köszöntötték együtt az új évet Miskolcon a Szent István téren. A város főterén koncertek követték egymást, az avasi kilátó pedig egy fénysóval vezette át a közönséget 2025-be. Miskolc polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg évzáró gondolatait és kívánt sikerekben boldog új évet a város lakosságának. Az év utolsó napja lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy hálát adjunk az elmúlt év eredményeiért, megemlékezzünk a kihívásokról és tervezzük a jövőt, mondta Tóth Szánta József ünnepi köszöntőjében 2024 utolsó napján. Felidézte, a lassan magunk mögött hagyott évben a miskolciak a változás mellett döntöttek, így a város vezető és csapata megnyerték a lehetőséget, amely a fejlődés és egy jobb város felé vezet. Azt mondta, ugyanolyan határozottsággal és erőfeszítéssel fogja folytatni a munkát, ahogy tette ezt az elmúlt esztendőben. Románia Schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük, mondta a Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pocsai és Bihar keresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán. Románia csaknem 40 határ átkelő helyén szűnik meg a rendszeres határellenőrzés január 1-én. Most nem csak Románia Schengeni övezethez való csatlakozását ünnepeljük, hanem azt is, hogy a meglévő 12 Magyarországot Romániával összekötő útkapcsolat mellé 10 új útkapcsolat is forgalomba lép. Ezzel az átkelők átlagos távolságát a jelenlegi 37 kilométerről 20 kilométerre csökkentik. Mégis üzent a magyaroknak éjfélkor Sulyog Tamás köztársasági és Orbán Viktor miniszterelnök is. Sulyog Tamás a megszokott hagyományt átformálva nem év elején, hanem a karácsony meghitt örömében köszöntött december 26-án. A köztársasági elnök beszédében az egymáshoz tartozás jelentőségét emelte ki. Szilveszter éjjelén pedig egy címeres vízjeggyel ellátott, hivatalos környezetben készült kocintós fotóval köszöntötte az ország népét éjfélkor. Azt írta, békés és boldog új évet kíván minden magyarnak határon innen és túl. A miniszterelnök is üzent, Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán ugyancsak pontban 0 órakor kívánt boldog új évet Magyarországnak. Megjelent a pedagógusok 21,2%-os béremeléséről szóló kormányrendelet. A bér fogalmába beleértik a köznevelésben dolgozó tanár havi illetményét, valamint a tartós pótlékokat és megbízási díjakat. 2025-ben 3,2%-kal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások. Az erről szóló döntés megjelent a Magyar Közlönyben. A 2025. januárra járó ellátásokat már az emelt összegben kell kifizetni, és ha valakinek egyidejűleg többféle ellátást fizetnek, azokat külön-külön kell emelni. Változnak viszont a 13. havi nyugdíj szabályai. Január 1-én indul a vidéki otthonfelújítási program. A pénz a többi között a víz, a csatorna, az elektromos és a gázszolgáltatás bevezetésére, kiépítésére vagy cseréjére, illetve fűtési rendszer kialakítására vagy korszerűsítésére, de fürdőszoba építésére is felhasználható. A korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án több mint 2800 kis településen vehető igénybe. Januártól nem kell diktálniuk az okosmérős áramfogyasztóknak, a napi felhasználásukat pedig online felületen is nyomon követhetik. Az Energiaügyi Minisztérium szerint az idősoros átállás első körben 600 ezer fogyasztási helyet érint. A január 1-ével induló átállással a fogyasztóknak nincs külön teendőjük. Újabb 462 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt vissza a Magyar Nemzeti Banktól az Államadósság Kezelő Központ, ismertette közleményében a pénzügyminisztérium. A tárca szerint ezzel csökken az államadósság, amivel erősödik Magyarország kockázati megítélése, és mérséklődik pénzügyi sérülékenysége. A tájékoztatás kiemeli, a kormány próbálja csökkenő pályán tartani az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát, amit állampapír vásárlásával is támogat. Átverhetnek bennünket az ügyfélkapu plusszal, ha nem vagyunk elég óvatosak, és még a pénzünket is ellophatják, írja promotions.hu. Január 16-án megszűnik az egyfaktoros ügyfélkapu, ezért addig minden felhasználónak be kell állítania az ügyfélkapu pluszt, vagy aktiválni kell a digitális állampolgárság programhoz tartozó alkalmazást, hiszen a határidő lejárta után már csak így tudjuk elérni a közigazgatási szolgáltatásokat. Az ügyfélkapu pluszhoz szükséges letölteni az okostelefonunkra egy hitelesítő alkalmazást, ami minden belépéskor egy rövid ideig használható kódot generál. Az ügyfélkapu plusz szolgáltatásban ezzel az úgynevezett kétlépcsős azonosítással lehet majd csak belépni, azonban már most elérhetők és letölthetők olyan kamu alkalmazások, amibe bele van építve egy harmadik lépcső az azonosításhoz. Ebben a felhasználó bankkártya adatait kérik el. Ha az információkat megadjuk, a hamis alkalmazáson keresztül azonnal leemelnek egy bizonyos összeget a kártyánkról. Fokozottan figyeljünk a házi kedvenceinkre a nagy hidegben, a kint tartott állatok számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget. Legyen az állatoknak mindig szélvédett hely kialakítva. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat. A fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le a kisállatok mozgásigénye. Minden nap szánjunk időt a velük való sétára, játékra, mondta a rádiónak dr. Puskás Gábor, kamarai specialista, állatorvos. Őt hallják.
Igazából azt mondanám, hogy amikor már nagyon oda kell figyelnünk, azok a minuszok, ugye? Mert érezzük napjainkban, hogy ilyen 2-3-4 fok van, de ezt is hidegnek érezzük. Mi emberek is, de ezzel simán a cicák, macskák elboldogulnak sokkal jobban, mint mi. De amikor már mínusz 5 vagy mínusz 10 fok körül tartunk, ott már azért teljes mértékben tessék odafigyelni. Udvaron tartott, kertben tartott kutyák. A saját nyári életét éli csak ebbe a hidegbe. Ott, ahol mindenképp el kell követni a dolgokat, és a gondos gazdik ezeket meg is csinálják, az egyszer, ami legfontosabb, a folyadék, épp ezért a vizet mindig frissíteni kell, mert 5 perc alatt befagy, tehát napjába többször kell adni, és a kinti kutyáknál másik fontos lépés, hogy a házat téliesítsük, Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen takaróval, és alapvetően még egybe kell odafigyelni a kertben tartott kutyáinknál, hogy az étrendjének a kalória tartalmát megnöveljük mindenképpen, ugyanis a saját kutyaházát ő saját maga tudja csak fűteni. Épp ezért a kalória tartalmat növelni többféle lehet zsírosabb egy kicsit a házikhoz, lehet kalóriadúsabb tápot venni neki, minden gazda el tudja dönteni, de gondolni kell rá.
Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
hívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalálok téged, a mélységben megtart hitel. És nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihel, hisz enyém vagy, és én tiéd. Mélységnél nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. És nagy nevet hívom én, vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihel, hisz enyém vagy, és én tiéd. Menjek, vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes itten járni, jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízok, a vízen bátran veled járjak, és bárhová ívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes itten járni, jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, és bárhová ívsz, menjek. Vigyél tovább, bárhová is menjek, vigyél tovább.
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Egeresi Gábor vagyok, az olasztiszkai református gyülekezet lelkipásztora. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az első fejezetből, annak az első verseiből. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből, a felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől, amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatása találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végben nem mennek. Mert nem hittél szavamnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. Kedves testvéreim, a 2025. esztendő, az új év elkezdődött. Lukács evangéliuma rövid bevezetés után Zakariás történetével kezdődik, amiről elmondhatjuk, hogy szintén egy teljesen új kezdet története. Zakariás és az ő felesége Erzsébet életében valami minőségében új kezdődik el az angyali találkozással. Mit tudunk elmondani ennek a találkozásnak a kapcsán erről az új kezdetről? Először is azt látjuk, hogy Zakariás legalábbis már nem számított rá, hogy valami új történjen ebben az életében, hiszen a legfőbb vágyáról ez kiderül a történetből, arról, hogy gyermekük lesz, erről már letett, ebben már nem bízott, ebben már nem tudott hinni. És akkor feltehetjük a kérdést, mit várunk ettől az új esztendőtől? Vannak-e terveink, vannak-e álmaink, vagy pedig nem várunk már semmit? Vannak-e céljaink, amelyeket el szeretnénk érni? Történet szerint volt egy idős ember, aki elveszítette a feleségét, és ez olyan mély fájdalmat okozott számára, hogy már nem látta tovább az élet értelmét. Súlyos depresszióba esett, megbetegedett olyannyira, hogy kórházba került, és hétről hétre romlott az állapota. A gyermekei hiába látogatták, hiába kérlelték, hogy térjen vissza a közéjük. Úgy tűnt, hogy lemondott az életről. Viszont egy alkalommal a tiltás ellenére a kisunokája bement hozzá, aki csak annyit mondott, papa, gyere haza, otthon senki se fújja fel a biciklimnek a kerekét. És akkor valami megfordult ennek az idős embernek a szívében újra élni akart, újra célt látott maga előtt, és egy hét múlva már otthon volt. A célok tehát fontosak a mi életünkben. És azt látjuk a történetből, hogy Zakariásnak már nem voltak nagy tervei. Gondolta, hogy amíg él, elvégzi a maga papi feladatát, bemutatja, ha kell, az illat áldozatot, de olyan, ami igazán újszerű, ami valóban új értelmet adhat az életének, olyan már nem történhet. Ehhez képest Isten őt kiválasztotta arra, hogy az útkészítőnek, keresztelő Jánosnak legyen az édesapja. Nem tudjuk, mennyi időt kapott erre Istentől, de azt biztosan gondolhatjuk, hogy nagyon intenzíven töltött el ezt az időt az ő fiával, és igyekezett mindent megtenni, hogy betölthesse majd az ő küldetését. Akkor is, hogyha ő már nem számított rá, mert Isten ő rá viszont számított. Ebből az új kezdetből azt is látjuk, hogy nem a semmiből jön. Amikor átlépünk az óesztendőből az új évbe, akkor gondolkodhatunk rajta, hogy mi az, amit áthozunk magunkkal az új évből az új évbe. Hát van, aki egy kis fejfájás vagy rosszul létet hozzát, de hozhatjuk magunkkal a félelmeinket is sajnos. Ezeket nem szabad, nem kell magunkkal hozni, mert Gábriel első szavai ezek voltak, hogy ne félj. A Szentírásban ez a mondat gyakran hangzik el, az esztendő minden egyes napjára jut egy ilyen bíztatás, ne félj, így az első napra is. Az tehát biztos, hogy a félelmeinket ne hozzuk magunkkal. A fájdalmainkat, a csalódásainkat, a keserűségeinket se hozzuk magunkkal az új évbe. Azt mondja Gábriel, meghallgatásra talált könyörgésed, vagyis magunkkal hozzuk az imádságainkkal, az elmondott kéréseinket, könyörgéseinket. Ezek a szavak nem vesznek el, nem maradnak visszhang nélkül, nem maradnak válasz nélkül. Amikor tehát imádkozunk, akkor erre gondoljunk. Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy hiába való ez az ima, hogy nem fogja Isten meghallgatni, de az imáink mindig fontosak Isten számára. És ebből a történetből kiderül, hogy ezeknek az imádságoknak van következménye, ezeket hozzuk magunkkal, és ami itt történik, annak az előzménye az volt, hogy Zakariás és nyilván az ő felesége is egy életen át imádkoztak azért, hogy legyen gyermekük. És Isten végül ezeket az imádságokat meghallotta. Ezért ez egy fontos tanítás nekünk is az új esztendőben, imádkozzunk, merjünk kérni, de tudjunk dicsőíteni, és tudjunk hálát adni is a mi imádságaink közepette. És azt is látjuk ebben a történetben, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani, hogy Zakariás már nem tud hinni. Zakariás és az ő hite megfáradt, kétségei vannak, bizonyosságot akar, ezért megkapja a büntetését, a büntetés az lesz, hogy legalábbis egy időre megnémul. Belegondoltunk, hogy ez, igen, ez egy súlyos büntetés, de a legnagyobb dolog mégiscsak az, hogy annak ellenére, hogy ő ezt nem hiszi el, ez a csoda meg fog történni. Isten egy ajándékot akar neki adni, ezt ő nem akarja elhinni, nem meri elfogadni, de Isten mégiscsak átnyújtja neki, odaadja ezt az ajándékot. Isten nem szűk markú, Istennek célja van az életünkkel, és ha időnként büntet is minket, mint most ezzel a némassággal is bünteti Zakariást, azt mindig okkal teszi, hiszen tudjuk azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. És Isten azt akarja, hogy ha időnként rosszul is érezzük magunkat, amikor érezzük, hogy Isten keze rá nehezedik az ő maga súlyával a mi életünkre, mégiscsak azt akarja, hogy azért a legnagyobb ajándékait vegyük el tőle, ezeket nem vonja vissza. Zakariás ajándéka az, hogy az üdv történet részévé lehet. Nem fogadta olyan kitörő lelkesedéssel most még, mint majd Mária, olyan feltétel nélkül, mint Mária, teljes hittel és odaadással, de végül mégiscsak elfogadta, és ezért Isten az ő ígéretét beteljesíti. Mi is így tekintsünk ebben az új esztendőben azokra az ajándékokra, amelyeket Isten felkínál nekünk, amelyeket elfogadhatunk tőle. És ezek között is a legdrágább ajándékot, fogadjuk el tőle a bűnbocsánatot, a drága áron megvett kegyelmet, amelyet Jézus Krisztusért kínál föl nekünk, ami Urunk Istenünk. És így az esztendő elején bizonyára vannak kétségeink, vannak fenntartásaink, talán vannak félelmeink is, vannak csalódásaink, de ezeket kellene éppen magunk mögött hagyni abban a másik elmúlt óesztendőben, és előre tekinteni az újba, Istenben reménykedve, és úgy, hogy ő a legnagyobb ajándékait felkínálja nekünk ebben az új esztendőben is. És ha elfogadjuk ezeket az ajándékokat, akkor örök életet nyerhetünk. Kell-e ennél jobb hír nekünk az új esztendő első napján, mint hogy Isten minden ígérete a miénk és a mi gyermekeinké. Higgyük ezt el, és az ő ajándékait fogadjuk el. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük, hogy erre az új esztendőre felébredhettünk. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy mindazt, ami hátra húzna bennünket, tudjuk magunk mögött hagyni, a félelmeinket, keserűségeinket, reménytelenségeinket. Add, hogy ezt meg tudjuk tenni, és teljes reménységgel is, a beléd vetett teljes bizalommal és hittel tudjunk elindulni ebbe az új életbe, hiszen ez egy új élet kezdete minden esztendő, és minden nap, amelyre felébredhetünk. Kérünk, hogy te vezess minket ezen az úton, amelyet nekünk elkészítettél. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott, oldalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Csákvári Zoltán, újévi imádság. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén. Ki igazgatott sorsok fordulását, romokból építsz boldog holnapot, hozzád küldjük ma szívünk imádságát, Uram. Ne hagyd el árva magyarod. Ne hagyd el őket, akik téged hívnak a mélységből kiáltva szent neved. Megváltást váró rongyos rabjaidnak add meg, Uram, a napi kenyeret. Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek, kiknél az éhség elsőnek kopog, mert áldásodból csak akkor ehetnek, ha a zsarnok vérebje jól lakott. Takard be őket tél hidege ellen. Hozz sebeikre enyhe gyógyulást. Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel bőszületet és gazdag aratást. Légy velük, akik verejtékben ázva az új Bábelhez hordják a követ, s mentse meg őket irgalmat csodája, amikor a torony mindent eltemet. Minden áldásod, amit nékünk szántál, oszd ki közöttünk az új év során, hogy túl a tél lidért nyomásos álmán élőket köszöntsön a napsugár. Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, keresztre verték. Adj hozzá erőt. Adj nekik, Uram, 100 kísértő fénynél fénylőbb csillagot, égi vezetőt. Vezest őket, hogy soha, soha többi el ne tévedjen a mi nemzetünk. Légy velük, Uram, most is mindörökké, akkor is, amikor mi már nem leszünk. Akkor is, mikor jő a boldog holnap, s parányi sorsunk emléke sem él, sárga csontvázunk felett zöld fűsarjad, szívünk porával messze szállt a szél. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén. Ki igazgatott sorsok fordulását, Uram, ne hagyd el árva magyarod. Hallgasd meg szívünk újévi imáját, és legyen minden úgy, mint akarod.
Megírtünk jó úrunk, Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
A megmentett karácsony, 5. fejezet. Karácsony tündér hiába is próbálta meggyőzni alattvalóit, hogy egyedül kell útra kelnie, ezt nem hagyhatták. Végül abban egyeztek meg, hogy Ádinak mellette a helye, ha nagyhatalmú próbára akarja tenni, akkor kéznél legyen. A másik, aki velük ment, Kukucs Manó. Nála jobban talán senki nem ismeri Télország erdeit, ösvényeit, még akkor is, ha most bizony nem pompázik valódi szépségében a táj. Ráadásul bár erejének tekintélyes részét elveszítette, varázslatára és finom hallására még szükség lehet. Így hármasban indultak útnak. Az idő egyre fogyott, s pontosan senki nem tudta, hogy nagyhatalmú, minden varázslény remete ura hol lakik. Annyi volt csak bizonyos, hogy valahol a Nyílhegy csúcsokon is túl, ahol az úttalan út a felhők közé vész, arra kell menniük. Hogy időt nyerjenek, karácsonytündér pelerinjével betakarta útitársait, s egyenesen a Nyílhegy lápához repítette mindhármukat. Innen nem repülhetünk tovább, suttogta Kukucs. Minden lépésünkre ügyelni kell. Nehogy felriasszuk az erdőben szúnyogáló rikácsokat. Szörnyű zajt csapnak, ha idegen merészkedik a területükre. Még ide tódulna egy csomó kobolt katona. Teljes csendben nagyon óvatosan haladtak. Elől ment Kukucs, mögötte Ádi, s hátul karácsonytündér. Hamarosan kiderült, hogy bizony jó ötlet volt a jó öreg Kukucsot magukkal hozni. Óriási füleinek és varázslatának nagy hasznát vették. Kukucs időnként látszólag minden ok nélkül megtorpant és intett, hogy húzzák össze magukat olyan bicire, amilyenre csak tudják egy nyilvesszőbokor aljában. Ilyenkor alig telt el néhány szempillantás, és vagy egy rikács repült el fölöttük, vagy egy kobold őrjárat masírozott el a közelben. A rengeteg egyre ritkásabb lett. Már csak nagyon lassan tudtak haladni egyik Nyílhegy fától a másikig lopózva, amikor végre elérték a tejfölsűrűségű, szürk és fehér hófellegeket. Szerencsére Gonivár hatalma ahhoz nem volt elegendő, hogy ezeket is elűzze, s a habokos védelmezőn ölelték körbe a lopakodókat. Itt volt ám igazán szükség Kukucs minden kilező varázs szemére. Ádi az orráig sem látott, de még karácsonytündérnek is nehezére esett kivenni a körvonalakat. Erősen összefogózkodtak, nehogy elveszítsék egymást. Csak mentek, mentek, de a fehér sűrűség sehogy sem akart ritkulni. Ettől féltem, mondta egyszer Kukucs, s hirtelen megtorpant. Ennek persze az lett az eredménye, hogy a szorosan mögötte haladó Ádi Kukucs hátának, karácsonytündér az ő hátának ütközött. A váratlan támadás az elmélyülten kukucskáló Manót kibillentette az egyensúlyából. Így Ádi és a tündér is hiába kapkodtak a sűrű tejfehérségben valami fogódzó után, egyetlen összegabajodott csomóként nyekkentek a földre. A puffanás után csend lett, csak Ádi kuncogása hallatszott. Ilyet mi is szoktunk játszani a barátaimmal, úgy hívjuk, hogy kicsi a rakás, suttogta karácsonytündér fülébe. Legalábbis úgy vélte, hogy oda, mert látni még mindig nem látott semmit. Kukucs! Nincs semmi bajod? Hallatszott a tündér aggódó hangja. Hát azt nem tudom még. Talán, ha lekászálódnátok rólam, meggyőződhetnék arról, hogy éppen minden csontom, motyogta kissé fájdalmas hangon a Manó. Jaj, bocsássatok meg, erre nem is gondoltam, szeppent meg Ádi. És megpróbált fürgén fölpattanni, helyesebben lepattanni Kukucsról. Mi tagadás, talán szerencse is, hogy nem láttak semmit a nagy ködben, mert a látvány nagyon kacagtató volt. Alól Kukucs hasalt, keserves képet vágva, rajta Ádi még mindig szégyenlősen kuncogva, és gyönyörű csipkeruhájába kissé belegabajodva a rakás tetején az aggódó karácsonytündér. Bizony beletelt néhány percbe, mire mindhárman talpra vergődtek. Megnyugodva állapították meg, hogy szerencsére egyetlen karcolás nélkül megúszták a különös karambolt. Elárulod, mi az, amitől féltél? Kérdezte még mindig a ruháját igazgatva a tündér. Ó, én nem szoktam félni, mi manók nem vagyunk gyávák, húzta ki magát peckesen Kukucs. Én a világért se gondolnám rólad, hogy félős vagy, kedves Kukucs manó, nyugtatta meg gyorsan Karácsony tündér. Mindössze arra kérlek, fejezd be az esésünk előtt megkezdett mondatodat. Tudod, azt mondtam, épp mielőtt neked ütköztünk, hogy ettől féltem. Emlékeztette Ádi is a sértődötten hallgató manót. Ja, vagy úgy, persze, persze, enyhült meg Kukucs. Attól tartok, hogy csak körbe-körbe járunk. Hallottam a nagyapámtól, aki valamikor, sok száz esztendővel ezelőtt, jó barátságban volt a nagyhatalmúval, s miután felköltözött a fellegeken túlra, néha meglátogatta őt, hogy sok meselén próbált feljutni a csúcsra, de a felhők között nem találták meg a továbbvezető ösvényt. Azóta is itt bolyonganak körbe-körbe, egészen a világ végezetéig. De akkor ő hogyan tudott tovább jutni? Kérdezte Ádi. A nagyapámnak volt egy gyengéje. Rendszeresen elszökött az emberek világába, hogy egyen egy kis csokoládét. A csokit bekötött szemmel is megtalálta, még ha manófalva másik végén volt is, mosolyodott el Kukucs. Történt egyszer, hogy amikor éppen egészen fiatalok voltak, a nagymamám meglepetést akart szerezni a nagypapa 150. születésnapjára. Maga is átszökött az emberek boltjára, és beszerzett egy csinos kis kosárka csokoládét. Volt abban mogyorós, marcipános, tejszínes, mandulás, töltött és töltetlen, gömbölyű és szögletes. Aranypapírba csomagolt és tiritarkó zacskóba rakott. Szóval mindenféle és fajta finomság. Igen ám, de attól tartott, hogy nagyapó még idő előtt kiszagolja a meglepetést. Így megkérte az unokahúgát, aki Manófalvával szomszédos Tündérligeten lakott, hogy vigye el magával a kosárkát, s őrizze meg a szülinapig. Nagyapó aznap váltig faggatta nagyanyót, hogy nem rejtegette egy kis csokoládét. De mivel nagyanyó a szavát adta, hogy bizony ebben a házban egy morzsa nem sok annyi csokisint, hát csalódottan feküdt le aludni. De akár hiszitek, akár se, már másnap kora reggel ott toporgott a nagynéni Tündérligeti házának kapujában, és arra kérte, adjon neki egy kicsit a bentől illatozó csokoládéból. A néni persze megszánta a keserves ábrázattal kunyeráló nagyapót, és így néhány nappal hamarabb megünnepelhette a 150. szülinapját. A csokoládé nagyon finom, én is nagyon szeretem, helyeselt Ádi. Na, így van ezzel nagyhatalmú kapuőre is. Így aztán a kapu körül mindig finom, forró csokoládé illata terjeng, magyarázta tovább Kukucs. Akkor induljunk el újra, javasolta Ádi, és a szemét is behunyta, hogy még jobban a csokoládé illatra tudjon összpontosítani. Alig mentek néhány lépést, a fiú megtorpant, kicsit jobbra fordult, s lábával tapogatva kereste az ösvényt. Hamarosan meg is találta, s határozott léptekkel ment az egyre erősebb csoki illat felé. A tejfehér felhőburuk úgy nyílt szét, mint egy színházi függöny. Egy hatalmas kapu magasodott hirtelen az érkezők fölé. Csak az egyik szárnya volt zárva, a másik kitárva. Ám mégsem léphettek be rajta, mert egy igen vékony, nagyon magas, piros cilindert és vörös bajuszt viselő, morcos tekintetű kobold állta útjukat. Nocsak, nocsak, ti meg mit kerestek erre? Talán bizony eltévedtetek? Köszöntelek, kedves cingár, lépett közelebb Kukucs. Kérlek, engedj be bennünket. Karácsony tündérnek feltétlenül beszélnie kell nagyhatalmúval. Ohó, csak hogy nagyhatalmut nem lehet folyton megzavarni. Jól is néznénk ki, ha minden erre tévedő idegen zaklatná. Még 200 éve sincs, hogy beengedtem egy ifjút. Teljesen igazad van, kedves cingár, lépett elő most Karácsony tündér. Nem is merészelnék ilyet tenni, ha nem lenne borzasztóan nagy baj Télországban. Cingár hosszasan nézte a gyönyörű tündért, s hogy ne gondolják, hogy illetlenül megbámulta, hát alaposan szemrevételezte Kukucsot, majd Ádit is. Már majdnem be is engedte őket, amikor felkiáltott. De hiszett, ez egy ember, szó sem lehet róla, hogy belépjen a kapun. Ember, fia, ide még soha nem tette be a lábát. Hiába győzködte Karácsony, Tündér és Kukucs, hogy muszáj velük maradnia Ádinak, hiszen elsősorban őt viszik nagyhatalmú szín elé, a hórihorgas kapuőr hajthatatlan maradt. Mi lenne, ha vámot fizetnénk? Kérdezte ekkor a fiú. Vámot? Miféle vámot? Ugyan mit tudsz te nekem adni, apró nép? Kérdezte kíváncsian Cingár. Egy kis finom csokoládét nyúlt mélyen a zsebébe Ádi. Cingár mohón szegezte a tekintetét a gyerek zsebére. Vörös bajusza izgatottan táncba kezdett, és amikor Ádi feléje nyújtotta szép színes papírba csomagolt finomságot, átszellemült vigyor terült szét egész ábrázatán. Nagyot szippantott a papíron keresztül a bódító illatból, majd kegyesen annyit mondott. Rendben van, a vám megfizetve mehettek. Meg sem várta, hogy eltávolodjanak, rávetette magát a csokira, s dudorászva, cuppogva ízlegett az utolsó morzsáig. S hogy az élvezetet még teljesebbé tegye, két cuppantás között rázendített a maga szerzett kedvenc nótájára. Csoki, csoki, csokika, Cingár kedves hobbija. Kibontom és ízlelem, minden cseppjét élvezem. Élvezem, élvezem. Jaj, de nagyon szeretem. A három vándor innen már egy-kettőre odaért nagy hatalmú, különös alakú házához. Beléptek a nyitott ajtón, és egyből egy tágas könyvtár szobába találták magukat. A helység minden pompát nélkülözött. Körös körül a falakon könyvekkel rakott polcok, de a szoba minden talpalatnyi zugában is kisebb-nagyobb tornyokba rakva könyvek hevertek. Szóval megérkeztetek, hallatszott valahonnan egy reket hang. Ádi merezgette a szemét, de sehol nem látott senkit. Köszöntünk, kedves nagyhatalmú, mondta illedelmesen pukeddézve Karácsony Tündér. Ne haragudj ránk, amiért fontos elmélkedésedben megzavaltunk, de Télországban igen nagy a baj. Tudom, tudom, nem is értettem, miért kellett ilyen sokáig várnatok, hallatszott türelmetlenül az előző hang. Ádi csak ekkor vette észre a közeledő kicsiny szőrmókot, aki fürgén pattogott egyik kupasztal a másikig, mint egy öklömnyi szőrös kis labda. A fiúnak még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Azon morfondírozott, hogy vajon egyáltalán van-e ennek a lénynek teste. Bizony nem tudta volna megmondani, meddig tart a szakála, hol kezdődik a bajusza vagy a haja. Tökéletesen egyforma szürk és fehér színéből csak élénken villogó kék szemei tűntek ki. Teljesen olyan volt, mintha Nagyi mamuszának egyik pomponja ugrott volna elő a könyvek közül. Nagy hatalmú, mert hogy ő volt az a különös szőrlabda, felpattant a fiú melletti könyvtorony tetejére, kék szemeivel behatóan vizsgálgatni kezdte, hümmögött egyet-kettőt, majd azt mondta. Szóval, te lennél Télország megmentője? No, majd kiderül. Nem bánom, próbáljuk meg. Ám mielőtt a nagy feladatot rád bíznám, tudnom kell, hogy helyén van-e az eszed, no meg a szíved. Vállalod a próbát? Ádi még mindig az első meglepetés hatása alatt volt, de jól emlékezett azokra a mesékre, amelyeket esténként anyja mondott elalvás előtt, ezért érthetően és tisztelettudóan válaszolta. Igen, tiszteletre méltó nagyhatalmú. A szörmóknak tetszett a válasz. Akkor ne is halogassuk tovább, hiszen tudom, Karácsonyra te is szeretnél újra otthon lenni. Ádi ugye nem értette, honnan tudhatja ezt vajon a kis szörmók, hiszen még Karácsony Tündérrel sem beszélgettek erről, de hát nem véletlenül ő a nagyhatalmú. Tudod, fiam, ha valaki olyan öreg, mint én, bizony gyakran elfelejti, mit hová tesz. Így jártam én is a minap, s naplómat eltettem valahová, amelybe a legfrissebb varázsigéimet feljéztem. Kerestem itt, kerestem ott, de bizony sehol nem találtam. Attól tartok, hogy azok az egerek kaparinthatták meg, akiket Cingár a legutóbbi csokoládé szállítmányával véletlenül ide telepített. Találd meg a noteszt és hozd vissza nekem, de vigyázz! Azokba a varázslatokba senki emberfia nem olvashat bele. A kíváncsiságodért nagy árat fizetnél, mert a notesz rabulejt soha többé nem szabadulhatsz innen. Ahogy ezt elmondta, finoman ráfújt a fiúra, aki felemelkedett, s lassan zsugorodva lebegett egy hatalmas könyvkupac mögé, egyenesen az egerek bejárata elé.
Már a szép napja egy lyukodott, egészen beakoldott. Jó sötétben mondta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó csötéje is voltál már a fájadnak nyugodalmat.
Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhet.